Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom a római levélből, a rómaiakhoz írott levél 9. fejezetéből, a 6-tól a 20-ig terjedő igeszakaszból, a nagy melegre és a hosszú igerészre való tekintettel leülve és figyelmes szívvel hallgassuk. Nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azaz nem a testi származás szerinti gyermekek Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert így szól az ígéret, abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának. Sőt, Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitől fogant fiakat Izsáktól, a mi atyánktól, amikor ugyanis még meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint már akkor megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Amint megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk tehát, igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a Fáraóhoz, éppen ezért emeltelek trónra, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellene akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Isten tegye áldottá szívünkben ezt a kemény, nehéz ige szakaszt, hogy megértsük, valamit megértsünk belőle, és hogy az sok gyümölcsöt teremjen az életünkben. Jöjjetek, ezért imádkozzunk fennállva. Köszönjük neked, Istenünk, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük a nyitott templomajtót. Köszönjük az Isten tiszteletet, hogy vártál ránk, hogy mára is készítettél számunkra igét. Látod, Istenünk, hogy megbotlunk ebben az igében, már olvasni is nehéz, befogadni még inkább. De kérünk, Istenünk, hogy tégy csodát közöttünk, hogy értsük a te akaratodat, értsük a te szavadat, értsük a te igédet. Könyörülj rajtunk, Istenünk, mert végesek vagyunk, és a te végtelen beszédet számunkra érthetetlen, befogadhatatlan. De kérünk, hogy végezd el köztünk mégis azt a csodát, hogy valamit megsejthetünk abból, aki vagy. Kérünk, Istenünk, hogy a hit dimenzióját nyisd meg előttünk, mert tudjuk, hogy te csak abban vagy számunkra befogadható és érthető. Kérünk, Istenünk, azokért, akik gyászt viselnek közöttünk, akik betegségben vannak, fájdalmakban vannak, különösen is könyörülj rajtuk, Istenünk, és szólj hozzájuk egészen személyesen, te vigasztald őket, te bátorítsd őket. Amen. Azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az örömüzenetet kívánom hirdetni közöttetek, az előbb felolvasott szakasznak a végéből, a római levél 9. fejezetéből, a 33. versből olvasom. Íme elhelyezem Sionban a megütközés kövét, a megbotránkozás szikláját, és aki hisz abban, az nem fog megszégyenülni. Amen. Foglaljunk helyet. Többen tudják a gyülekezetből, hogy fél évvel ezelőtt elköltöztünk a családommal Dunaújvárosba, egy vidéki városban, nem mondanám, hogy annyira kisváros, de ez relatív kisvárosban. Három példát szeretnék ebből az életemből megosztani a testvérekkel. Egy véletlen vérvételre kellett, hogy menjek az ottani kórházba, és hát nem igazán ismertük még az ottani járást, hogy most hova kell menni, meg hanyadik emelet. És akkor végre sikerült bejutnom, amikor a hölgy, aki a megszúrt a tűvel, hát így mondta, hogy jaj, hát most költöztek ide, tényleg, és honnan? Budapestről. Tényleg? És minek? Minek? Addig egész normálisnak nézett, utána már annyira nem. Aztán a játszótéren az anyukákkal beszélgettem. Sziasztok, igen, hány éves, szobatiszta már, de aranyos, szimpatikusak voltunk egymásnak. Most költöztetek ide? Tényleg? Honnan? Budapestről. Budapestről. Ide? Itt kaptatok munkát, vagy mi? Nem. Akkor minek? Aztán voltam fodrásznál is, kedvesen elbeszélgettünk a hajamról, aztán pedig beszélgettünk. Most költöztetek ide? Igen. Honnan? Budapestről. A fővárosból. Ide? De hát minek? Budapest egy világváros. Hát, nem tudom, lehet ezzel egyetérteni, nem egyetérteni, hogy Budapest milyen, Dunaújváros milyen. Én egyébként mind a kettőt nagyon szeretem, egyik sem jobb, mint a másik. Ott is élnek ilyen emberek, olyan emberek, itt is élnek ilyenek és olyanok is. Nem is ez a lényeg. Azért hoztam ezt a példát, mert sajnos most nem tudtam jobbat kitalálni, és mert ez az, amit leginkább hitelesen el tudok mondani, hogy minek költöztünk mi Dunaújvárosba. Nagyon sokat gondolkoztunk mi ezen. Talán akik olvasták a beszámolónkat a gyülekezeti újságba, röviden és tömören egyik oka az volt, hogy nem volt más lehetőségünk, másrészt pedig azért, mert azt éreztük, hogy Isten erre mutatja az utat. És ez volt a fontosabb, mert Isten erre vezetett. És hogy minek? Bevallom, nem tudom, de Isten erre vezetett. És ez sokszor botrány. Ez megütköztető egy mai világban. Minek költöztetek egy olyan helyről, a fővárosból, ahol annyi a lehetőség, kisgyerekkel? Egy kisvárosba, ahol kevesebb a lehetőség, kevesebb iskola van, kevesebb óvoda, kevesebb munkahely, kevesebb játszótér, bár az azért nem mondanám. De hogy mégis tulajdonképpen egy olyan világba, ahol mások a lehetőségek. Csupán azért, mert Isten erre vezetett. Ha Istennel akarjuk élni az életünket, arra jöttünk rá, ez alatt a fél év alatt, akkor ezt vállalni kell. Akkor vállalni kell az árral szemben úszást. Sokszor beleütköztünk ezt, hogy mintha árral szemben úsznánk. Sokszor megrökönyödnek rajtunk. Mint hogyha mindig a szembe jövő forgalomba mennénk, a szembesávba, és folyton ledudálnának, hogy mit keresel itt? És elgondolkoztunk azon, hogy normálisak vagyunk, vagy tényleg velünk van a probléma, vagy ez tényleg hitből történt, és akkor viszont beállhatunk a sorba Ábrahám mellé, aki szintén Ur-Kasdimból, a nagyvárosból, ami már csatorna rendszerrel volt kiépítve, ami akkor nagy dolog volt, elmegy a pusztába a sátorba lakni, vagy beállhatunk még sok mindenki mellé a sorba, vagy beállhatok a testvérek mellé a sorba, akik szintén gondolom, hogy hasonló őrült dolgokat tettek már Isten kedvéért. Ami botrány, ami megütköztető. Ha Istennel akarjuk élni az életet, akkor ezt vállalni kell. Vállalni kell, hogy a szembesába megyünk, hogy az árral szemben úszunk, és itt ismerjük a mondást, csak a döglött hal úszik az árral. Úgy tűnik a halak is, akik igazán élnek, azoknak vállalniuk kell a vízzel szembeni áramlatot, azt az erőt, hogy szembe kell úszni a vízáramlattal. Nézzük meg a felolvasott ige alapján, hogy mi is ez a megütközés, mit is jelent ez a botrány, ha Istennel akarunk élni, milyen botrányokat kell felvállalnunk. Hát az első a kockázat botránya. Ebben a egyébként is botrányos ige szakaszban, amit felolvastam, talán többeknél kiverte a biztosítékot, nálam elsőre nagyon, amikor először olvastam. Hát arról van szó elsősorban, hogy a zsidók a törvény betartásával akartak biztosra menni. Be akarták biztosítani magukat Istennél. Azzal, hogy ők pontról pontra betartják a mózesi törvényeket, ízekre szedték, szinte becellázták, és milliméterenként aláhúzkodták benne, hogy akkor most én ennyi lépést mentem szombaton, akkor most jó voltam, ügyes voltam, megveregethetem a saját vállamat, betartottam a törvényt. De ez nem a tiszta szívből jövő engedelmesség, hanem a törvény szétszedésével, átértelmezésével tulajdonképpen azt tették, hogy teljes mértékben beleférjenek a törvénybe. Ezt akarták vele elérni. Csak hogy ez így nem fair play, mondhatjuk. Ez így nem oké. Ez valahol csalás. Hát érezhették ők is, hogy hajszál pontosan, ők se tudnak mindent betartani. Az nem fair, hogy van egy törvény, amit nem tudok betartani, és akkor egy kicsit belemagyarázok, egy kicsit átírom, hogy aztán mégiscsak beleférjek. Ezt nem igazán lehet eljátszani, még a kreszben sem, még a vizsgákon sem. Egy kicsit átírjuk, egy kicsit átértelmezzük, egy kicsit szétszedjük, és akkor részeiben már teljesen rendben vagyok. Ez nem engedelmesség. Be akarták biztosítani magukat, hogy ők ebbe beleférjenek. De aki bebiztosítja magát, az kizárja az életet. Aki folyton úgy akar élni, hogy bebiztosítja magát, az jobb, ha ki se jön a lakásból. Az kizárja az életet. Adrian Plasznak a Kegyes kétbalkezes naplója című könyvében olvastam egy nagyon vicces megfogalmazást erről. Én nagyon jó hívő lennék, ha nem lennének a többiek. Nekem ez nagyon jól menne, ez a hívősdi, hogyha nem jönne folyton az a szomszéd, aki állandóan felidegesít, vagy ez az undok testvér a gyülekezetbe. Én nagyon jól csinálnám, ha nem zavarnának meg ebben folyton mások. Nem életszerű, amit a farizeusok csináltak, mert az élet maga, amit Isten adott, kockázatos. Az élet kockázatos. Onnantól kezdve, hogy megfoganunk, ki vagyunk téve veszélyeknek, betegségnek, bajnak, mások hatásának. Aki ki akarja zárni a kockázatot, aki be akarja magát biztosítani, az az életet zárja ki, és az élet urát. Az ő bebiztosításuk ezt jelentette, majd én. Na majd én. Majd én megmutatom a cselekedeteim által, hogy beleférek ebbe. Majd az én cselekedeteim elegek lesznek Istennek, hogy akkor majd én üdvözülök. Majd én. De hát tudják, hogy ők azért annyira nem tudják ezt megtenni, ezért ízekre szedik a törvényt. Majd én megoldom. Majd én elintézem. Úgyis csak az a biztos, amit én teszek. Ez mit jelent? Nem bízták az életüket Istenre. Nem vitték ki Istent az életük terére. Tulajdonképpen olyan, mintha egy dolgozó szobában olvasnák a Bibliát, és ott nagyon is hisznek Istenben, és ott betartják a törvényt. De amint ki kell lépni az utcára, amint jön az első konfliktus, vagy jön az első nehézség, vagy baj, vagy betegség, akkor ott már nem működik. Ezért bezárjuk Istent valahová, bebiztosítjuk magunkat, megtartom a törvényt, hogy ezen felül mit teszek, vagy mit nem teszek, az mindegy. De én megoldom. Ez azt jelenti, hogy nem bízták Istenre az életüket, nem tették ki magukat az ő akaratának, pont vele nem számolnak. A törvény szétszedésével, atomjaira szedésével hatástalanították a törvényt. Amit eredetileg Isten egyébként az életvédelmére adott, a 10 parancsolat is tulajdonképpen ezért született, hogy Isten az életet védje, mint egy szalagkorlát, ami ott van az élet mentén, hogy ne sodorjon el bennünket. A bűn, hogy ne sodorjanak el bennünket a bajok. Ezért adja Isten eredetileg a törvényt. Azzal, hogy ízekre szedve betartatták, tulajdonképpen azt kommunikálták. Na, most már nem félek tőled, Isten. Ebbe már nem tudsz belekötni, mert tökéletes vagyok. Pont azt tettem, amennyi a törvénybe belefért. Igen, csak nem számolnak a kockázattal. Nem számolnak magával az élettel. Ez nem életszerű. Pál ezért ennyire provokatív itt. Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Talán ez a legkeményebb rész az egészben. Mi az, hogy Isten valakit előre kiválaszt arra, hogy ne üdvözüljön? Vagy arra, hogy megkeményítse? Hát hogy jön ehhez az Isten? Hogy jön ehhez Isten? Hogy gondolja Isten, hogy a fejem felett engem valami olyanra hív, amiben tulajdonképpen egy negatív figura vagyok? Amiben engem megkeményít? Hogyan várhatja el Isten, hogy akkor én ezek által, a cselekedeteim által én jó legyek, ha már eleve keresztül húzta ennek a lehetőségét is? Azért mondja ezeket Pál, mert azt akarja hangsúlyozni, ember, számolnod kell Isten szuverén akaratával. Számolnod kell, nem tudod magadat bebiztosítani. Ez igaz akkor is, amikor kilépünk az utcára, és félünk attól, hogy most elüt-e az autó, vagy nem üt el az autó, elég bagatell példával. És igaz akkor is, amikor be akarom biztosítani magamat Istennél, hogy én jó legyek. Hogy én tulajdonképp mindent jól akarok csinálni, hát rendes életet élek, rendes családanya, családapa vagyok, nem követek el nagy bűnöket, nem öltem meg senkit, nem loptam meg senkit. Én rendes vagyok, én ebbe mind beleférek. Ez is a bebiztosítás kategória, hogyha csak ebben várom azt, hogy az Istennel kapcsolatba kerüljek. akkor nem számolok az élettel és a bűnnel, ami bennem él. A farizeusok nem számoltak Isten akaratának a kockázatával. Annyira belefeledkeztek saját tökéletes cselekedeteikbe, hogy épp azt hagyták ki a számításból, akinek eredetileg meg akartak felelni. Isten nem akarja, hogy biztosra menjünk. Nem akarja. Isten olyanná alkotta az élet szabályait, ha tetszik, ha nem, hogy abban van kockázat. Azt nem lehet belőle kiszedni, mert akkor meghal az élet. Ahogy elkezd dobogni a szívünk, ott a kockázat, hogy egyszer megáll. Mert ebben a kockázatvállalásban van a mi kiszolgáltatottságunk. Hogy kiszolgáltatottak vagyunk az életnek, az Istennek. Még saját magunknak is. És az ő cselekedete, az ő hatásköre épp itt látszik. Ahol egyértelmű, hogy ő munkálkodik, mert nem mehettünk volna különben biztosra. Valaki egyszer így fogalmazta, talán így jobban érthető, ahol görbül a tér, ott van Isten. Ahol görbül a tér, én ott látom Istent. Ahol pont nem esik le a pohár az asztal széléről. Ahol pont nem ütközött össze az a két autó. Ahol görbült a tér, ahol nem tudtam volna az én hatásommal, az én ráhatásommal már tenni semmit, ahová már nem ért el a kezem. Na ott van Isten. Az Isten szuverén akarata, aminek ki vagyok szolgáltatva. A farizeusok ezt az úgynevezett, talán sokan láttuk a Match Point nevű filmet, ami teniszezőkről szól, és tulajdonképpen azzal kezdődik a film, hogy a két játékos, ahogy üti egymásnak a labdát, van az a pont, amikor pont úgy üti meg a játékos a labdát, hogy a hálónak neki ütközik, és ez egy elég kockázatos dolog, mert hogyha pont ilyen netz labda van, akkor vagy a másik térfélen esik le, és akkor azt nem tudja visszaütni az ellenfél, tehát nyertem, vagy az én térfelemen esik le, és akkor viszont vesztettem. Ezt nem lehet kiszámítani. Ez az, amit nem tudnak kiszámítani az emberek, a játékosok sem. Pont ezt akarták kizárni a farizeusok. A véletlen lehetőségét tutira akarnak menni. Bebiztosítani magukat a cselekedeteik által. Pedig Isten a kockázat Istene. Mondhatom így is, Isten veszélyes. Isten meglepő, meghökkentő. Ez lehet, hogy nehéz. Ez lehet, hogy elbizonytalanító. De Isten kockázatos. Már a teremtésnél az. Azzal, hogy a jó és rossz tudásának fáját oda teszi az ember elé, és megkírja, hogy ne egyen róla. Megtehette volna, hogy nem teszi oda. Miért teszi oda? Mert ő nem kényúr, aki kiiktatja az ellenállókat, nem megy biztosra, hogy bebiztosítsa a hatalmát. Aki nem akarja, hogy az ember pórázon szeresse, hanem hogy szabadon. Úgy is mondhatnánk, melyik író az, aki hagyná, hogy a szereplője kivegye kezéből a tollat, és aztán kiírja őt a történetből. Tulajdonképpen ez történik a bűnesetnél is. Isten hagyja. Miért? Mert neki nem valami kell csupán belőlünk, amit el akar érni, nem valamire fel akar csupán használni, hanem mi kellünk, úgy, ahogy vagyunk. És ezért be kell, hogy vállalja a kockázatát, hogy ellent mondunk. Aki kizsarolja a szeretetet, az nem szeret. Isten nem ilyen kizsarolt szeretetet vár tőlünk, és nem ilyen kapcsolatot akar velünk. Mert Isten a kockázatot mentén végzi el a tervét. A kockázat botránya, hogy nem tudom, mi lesz. Hogy vállalom a kockázatot, hogy nem tudom, hogy Isten merre visz. És ebbe belefér az üldöztetés, a nehézség, a betegség, a halál, vagy csak az, hogy nem kompletnek néznek az emberek. Talán még ez a legenyhébb változat. Sok példát tudunk mondani a Bibliából, ott van mindjárt Noé. Egy olyan időben kell bárkát építenie, ahol még esőt az életben nem láttak. És akkor ő bárkát épít, minek, mi az a bárka, mi az, hogy eső, de ő bárkát épít, mert akkora özönvíz lesz neki, azt mondta az Úristen, hogy az egész földet elárasztja. Képzelhetjük, hogy néztek rá a többiek. És nem 5 perc volt megácsolni azt a bárkát, gondolom elég nagy, olvassuk el a Bibliában, mekkora volt, gondolom több hónapig, akár évekig is készülhetett. És az alatt minden áldott nap oda mentek az emberek, és gúnyolódtak rajta. Még mindig csinálod ezt a bárkát? Hát azóta nem volt eső. Normális vagy? Tulajdonképpen ez volt a kérdés. De ott van Mária. Azzal, hogy azt mondja, legyen nekem a te beszéded szerint, és befogadja, hogy akkor Jézus az ő szíve alatt fogadjon meg, és kihordja, kockázatot vállal. Megkövezhették volna abban az időben. Nem attól a férfitől egy gyermeke, aki a jegyese. Elküldhette volna, megkövezhette volna, de nem ez történik. de vállalta a kockázatot. Isten soha nem úgy ad nekünk feladatot, nem úgy hív el, nem úgy teremt, hogy azt mondja, hogy na figyelj, erre hívlak, és akkor ki van előtted kövezve az út, és tutira nem lesz semmi baj, menjél. Vállalni kell a kockázatot, ez a hit kockázata. Isten nem garantál nekünk jó létet a követőinek, Isten nem azért van, hogy nekünk egy jó életet adjon. Nem azért van Isten. Pedig sokszor szeretnénk. Olyan jó lenne egy jó Isten, aki úgy, mint egy pincér, jön és tálcán kínálja nekünk az életet, amit csak szeretnénk, és imádkozunk hozzá, és akkor elveszünk ezt azt arról a tálcáról. Egy kis pénzt, egy kis szeretetet, egy jobb munkahelyet, egy jobb társat. Egy kis segítséget, erőt. És Isten sokszor ad egyébként. Nem azt akarom mondani, hogy nem ad, de nem ezért van csak Isten. Istent nem arra találták ki. Ő volt előbb, aztán mi. Ezt ne feledjük. Nem azért lett az Édenkert, mert a világ, meg az egész világ, hogy az ember szép környezetben és jó levegőn leélhesse szépen az életét. Nem azért van a jó Isten, hogy nekünk itt a földön kényelmes legyen. Minél kevesebb betegséggel, fájdalommal, katasztrófával. Nem Isten van az emberért, hanem az ember az Istenért. Ma azt a világot éljük, ahol a kockázatokat minél kisebbre próbálják redukálni az emberek. A biztosítók egyébként ebből élnek. Merjük-e vállalni a kockázatát, a kockázatnak azt a botrányát ma, hogy kitesszük magunkat az ő akaratának? Merünk-e így élni, vagy csak akkor vállaljuk már fel Istennek az akaratát és tervét, mikor már úgy tűnik, hogy biztosan be is jön, amit mondott? Tudunk-e akkor is lélekben, mintha Noé lennénk, ott barkácsolni a hajót évekig, amikor még se híre, se hamva esőnek, még egy felhő se jár arra felé? Tudunk-e ott maradni? Merjük-e vállalni a hit kockázatát, hogy nem látjuk Isten tervét, mégis megyünk arra, amerre ő hívott? Vagy bebiztosítjuk magunkat, kizárva minden rizikófaktort, és egyben Istent is az életünkből? Aztán a másik botrány, amiről szólni szeretnék, a rászorulók botránya. Isten mindig a kicsit, a gyengét, a megvetettet választja ki, a Szentírásban nagyon sok ilyet olvasunk. Miért? Miért választja ki Isten őket? Ő is olyan, mint amilyen sok férfin látom, hogy mindig a gyengébb csapatnak szurkol a foci meccseknél, amikor nem a kedvenc csapata játszik, akkor a gyengébbnek szurkol. Isten is ilyen, hogy mindig a gyengébbnek szurkol, hát ráfér, hát hogyha szurkolok, akkor főleg, ha ő az Isten, akkor csak előrébb jutnak. Miért csinálja ezt Isten? Ézsauval szemben Jákobot. Az elsőszülöttel szemben a kicsit, az erős, meglelt vadász férfivel szemben a kis csalót. Aki nem tudott sok mindent felmutatni, csak elcsalni ezt-azt. A maradékot az erős nemzettel szemben. Miért? Isten azért választja ki a kicsinyeket, a lenézetteket, hogy megszégyenítse a nagyokat, hogy hatalma nyilvánvalóvá legyen, mert azoknak úgyis minden alap, mert ők úgyis mindegy minden alapon bátran felvállalják Istent. Aki kicsi, aki lenézett, akit folyton bántanak, annak az úgy gondolkozik, hogy nekem az egyedüli esélyem úgyis Isten. Akkor már mindegy, hogy egyel több vagy kevesebb ember fog rám furcsán nézni, bántani. Mert azok csak ráhagyatkoznak. Nekik nincs pénzük, nincs hatalmuk, befolyásuk, nem szépek, nem sikeresek, ők a senkik. Ők a csalók, mint Jákob. A kisiklott életűek, mint Mózes, aki megölt egy embert, és aztán bújdosott. Hát őt választotta ki Isten, hogy vezesse ki a népet Egyiptomból. Akik koldulják az Istent, akik eljutnak oda, hogy ki vagyok szolgáltatva, Istenem, senki vagyok nélküled, nem állom meg a helyemet a világban. Előtted meg főleg nem állom meg a helyemet. Itt vagyok, rád szorulok. Akiknek Isten nem egy opció a sok közül, hanem az egyetlen. Már ez a tény önmagában is botrány, hogy a lelki szegény örökli a mennyek országát, és nem a sikeres, erkölcsös tanító, aki valamit fel tud mutatni, hanem a senki. De a legnagyobb botrány, hogy Jézus is ilyenné lett. Senkivé lett Jézus. Pedig ha valaki, valaki, hát az ő. De Jézus is senkivé lett, amikor megszületett erre a földre. Akinek a nevére minden térd meghajol, egy félre rugdosott kis kő lesz az ige szerint. Egy megvetett, lenézett alak, akit meg lehet ölni. A 118. Zsoltárt igézít az alapigében Pál apostol, felolvasom azt is, úgy talán jobban értjük. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletkő. Ez Jézusra vonatkozik. Ő a szegletkő, amely két falat összefog. Nem vagyok építész, de ha jól sejtem, a szegletkő az, amelyik tulajdonképpen a sarokban van, és a két falat összeköti. Hát ez egy elég fontos kő. Az nem lehet akármilyen, az nem lehet csorba, az nem lehet hibás, az nem lehet olyan, ami porlik szét, és mindjárt szétesik az egész. Annak jónak kell lennie. Ő az alapkő. Nem egy kis tégla, egy kis kődarab a falban, ami bármelyik másikkal helyettesíthető, amelyik a kiesik, hát akkor majd újra vakolják, vagy egy kicsit kifoltozgatják. Nem. Ő az alapkő, akire épül az egész. És ezt a követ vetették meg az építők, és Isten mégis őrá épít. De hogy lett Jézus megvetendő? Hogy lehet, hogy Jézus a világ mindenség ura egy ilyen lenézett, megvetett kis valaki lesz az ember szemébe? Ő az Isten fia, akire nézve minden teremtetett. Ismerjük a történetet, úgyhogy megvetendőként jött el. Nem nagy délrel, durral, a felhőkön pompával, hogy én vagyok az Isten, figyeljetek ide most már. Hanem megszületik, csecsemő lesz, rongyos kis istálóban, Betlehembe, ami egy poros kis falu. Nem a fővárosban születik, nem Jeruzsálemben születik, nem a királyi palotában születik, hanem egy eldugott kis helyen születik Jézus. Egy kislány méhébe szűkülve, 14 éves kislány méhébe szűkülve jön el az, aki a világot teremtette. Ez már önmagában botrány. Emberként jön el, kiszolgáltatottként jön el, teljesen kiszolgáltatottként. Mert innen tudott kapcsolódni az Atyához. És ez fontos, talán erről már beszéltem a testvéreknek, de Jézus nem próbált meg úgy ember lenni, még ő sem próbált meg úgy ember lenni, hogy nem szorul rá az Atyára. Akkor mi miért akarunk sokszor az Atya nélkül, Isten nélkül boldogulni? Akkor mi miért akarjuk magunkat bebiztosítani minden mással? Akkor miért nem szolgáltatjuk ki magunkat? Miért olyan nehéz? Mert nehéz, mert emberek vagyunk. De Jézus sem próbálta meg. Jézus sem próbálta meg úgymond izomból megoldani az egészet, pedig neki hát lett volna miből. Lett volna isteni ereje hozzá. De ő is úgy jön el, hogy kiszolgáltatott, teljesen kiszolgáltatott, az Atyára szorul. Mert ez a rászorulás a hit alapja, hogy úgy élek, tudom, hogy nekem nem megy, mert nem tudom betartani a törvényt, nem tudok magamtól megváltozni, nem tudok jobb lenni, még egy kicsit sem tudok. Hiába döntöm el, hogy nem ordibálok a gyerekemmel, mégis ordibálok a gyerekemmel. Hiába döntöm el, hogy ma kedvesebben fogok szólni ahhoz a munkatársamhoz, aki az idegeimre megy. Hát nem tudom, ki meddig bírja, valaki egy napig, két napig, nem tudom. Mindenkinél talán más az ingerküszöb, de nem bírjuk sokáig. Vannak ilyen elhatározásaink, de mindig beleütközünk külső vagy belső falakba, hogy én belülről nem tudok megváltozni. Hiába akarom. Valameddig megy egy kicsit, aztán nem megy. És a lehetőségeink is beszűkülnek. Ijesztő ebbe belegondolni. De nem tudjuk, hogy mit hoz a következő pillanat. Fogalmunk sincs. Fogalmunk nincs, hogy mi lesz azzal a busszal, amivel hazamegyünk ma. Karambolozik vagy nem? Reméljük nem. Persze nem lehet úgy élni, hogy ettől rettegünk, nem is erről szól ez az ige, de arról igen, hogy számolunk-e azzal, hogy nem tartjuk kézben az életünket, nem tudjuk, hanem egyedül Isten kezébe van. Hogy nem magamra számítok, mint a farizeusok, mert nem is én vagyok a lényeg, hanem az a hatalmas úr, akinek az akarata előtt meghajlik a föld, akinek akarata érvényesül a hatalmasokkal szemben, még a fáraókkal szemben is. Ő számít, nem én, és éppen az én türékenységemet akarja ebben használni. Nem találtam jobb példát, megint egy sajátot tudok csak hozni. Remélem, hogy érthető lesz. Egyszer egy ifi táborban, mikor még én is kamasz voltam, az újpestiekkel elmentünk. Ez egyébként egy példa arra, hogy mit ne csináljunk kamaszokkal. Tehát megkértek bennünket, hogy rakjuk ki a családunkat különböző színes gombokkal. Hát kiraktam én is. Mit tudom én, a bátyámat, az anyukámat, a testvéreimet, a többi testvéreimet, még a kiskutyát is. És hát amikor arra kértek, hogy magadat is rakd oda, nem tudtam, hogy milyen színű gombot válasszak. Zavarba jöttem. Hát én milyen színű vagyok, nem tudom. Hát úgy meg tudom mondani, hogy úgy asszociálni, hogy társítsak, hogy mit tudom én, a bátyám az olyan kék, mert olyan hullámzó személyiség, de én nem tudom. És végül fogtam egy egyszerű átlátszó gombot, és odaraktam. Na, erre aztán jól szételemeztek, hogy nekem biztosan én vesztésem van, identitászavarban szenvedek, jobb, ha fölkeresek egy pszichológust, ez így nem jó, valamilyen szint kellene választani, hát milyen vagy te mégis, és nem tudtam így megfogalmazni. És hát ki is borultam, sírtam egész éjszaka, amíg aztán egy ifi vezetőm odajött, és meglelkigondozott, és mondott egy vigasztaló, számomra elég vigasztaló mondatot. Az, hogy átlátszó vagy, azt jelenti, gondolj bele, az átlátszón a napfény minden színe át tud sütni, a szivárvány összes színe. Ha csak kék lennél, ha csak piros lennél, vagy valamilyen adott színű, akkor csak azon a színen keresztül jutna át a fény. Egyszerűnek lenni, áttetszőnek lenni. Minél egyszerűbb vagyok, minél kevesebb a csicsa, a pompa, a kivagyiság bennem, minél kevesebb az én, az egóm, annál több a hely bennem Krisztusnak. Még Jézus is megüresítette önmagát, és szolgai formát vett fel. Azóta egyébként sajnos rájöttem, melyik a színem, a kék. De ettől függetlenül valóban igaz volt számomra is a példa, hogy jól szimbolizálta azt, hogy az egyszerűség felé vezet az út, nem a díszesség felé. Mert Jézus is megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel. Egyszerű lett. Egyszerű ember. Teljesen törékeny, áttetsző, semmi nagyzolás, kivagyiság, pompa, csak egyszerű ember, mert így tudott teljes egészében az atyára mutatni, az ő akaratára és hatalmára. Még ő is imádkozik, még ő is kéri az atyát a Gecsemáné kertjében, hogy múljék el ez a pohár. Tulajdonképp erőt kér Istentől, hogy végigbírja csinálni ezt az egészet. Oda megy az atyához, hogy Isten, nem bírom, nem bírom, mert egyszerű ember. Közben Isten. Nem próbálja isteni izomból gyorsan elvégezni a kereszthalál fájdalmát és feladatát, letudni egy küldetést. Rászorulónak lenni kiakasztó. Ha rászorulók vagyunk, azzal gyakran kiakaszthatjuk a környezetünket, mert azzal emlékeztetjük a többieket, hogy igazából ők is azok, akár mekkora is a szájuk. Ezért a rászoruló mindig irítál bennünket, az mindig kínos. Gondoljunk csak arra, amikor egy hajléktalannal találkozunk. Nem kínos. Nem csak azért, mert esetleg kellemetlen a szaga, de meg kell küzdenem azzal, hogy hát hogy viszonyulok én ehhez az egészhez, adok-e neki pénzt, vagy nem, ha nem, akkor miért nem. Az olyan kínos, hogy viszonyulok én ehhez, a rászorulóhoz, vagy hogy viszonyulok a fogyatékkal élőhöz. Az is mindig kínos, most mit mondjak neki? El kell rendezni magunkban ezeket a kérdéseket. Isten koldusának lenni, megüresítve élni, botrány. Egy olyan világban, ahol mindenki több akar lenni, és mindenki jó akar lenni, és még jobb, és még többet akar. Egy ilyen világban megüresítetten élni, botrány. Végül a harmadik, amivel tulajdonképp Jézus kiveri a biztosítékot, az az engedelmesség. A farizeusok nem engedelmesek. Lehet, hogy nagyon annak tűnnek, de nem azok. Hanem a maguk akarata értelmezése szerint cselekszik a törvény betűjét, de nem azt teszik, amit Isten kér, hanem amit ők akarnak, ahogy ők akarják ezt megvalósítani. Úgy tartják be a törvényt, ahogy ők akarják, ahogy nekik kényelmes, legkevésbé kellemetlen. Ez nem engedelmesség. Engedelmesség az, amikor valaki kér valamit tőlem, és én azt úgy teszem meg, ahogy azt ő kérte. Nem variálok, nem halogatok, nem lecsalok belőle egy kicsit, nem majd holnap, azt úgy, ahogy a nő kérte. Nyilván Isten törvényét ilyen maradéktalanul senki nem tudja betölteni. De az Isten botránya, hogy azok az elrontott életű bűnösök, mint mondjuk Ráháb az Ószövetségben, a prostituált, vagy Jákob a csaló, Isten országának tagjaivá lesznek, mert készek voltak engedelmeskedni Istennek. Ők igen. Nem egy tekercs könyvnek, paragrafusoknak a dolgozószobából, hanem a való életben Istennek. Miért? Mert Isten mindig konkrét. Ha elmondtuk, hogy Isten kockázatos és veszélyes, akkor azt is elmondhatjuk, hogy nagyon konkrét. Isten nem a levegőbe beszél. Nem általában azt kér, hogy legyél már jó és engedelmes, hanem konkrét. Miben legyél engedelmes? Konkrétan hív feladatokra, hogy szólítsd meg a munkatársadat és beszélj neki róla. Kérd bocsánatot az anyósodtól, a gyermekedtől. Vagy indít, hogy most éppen te adakozz valakinek. Ahogy Ráháb beengedte a kémeket, mert neki ott ez volt a dolga, őt erre hívta az Isten. Az engedelmesség kulcsa tehát, hogy Istent, magát komolyan veszem el. Az ő szavát. Komolyan veszem el annak a súlyát, hogy ha belegondolunk, amikor úgy érezzük, hogy a Szentlélek is indít bennünket valamire, akkor a világ mindenség ura kér tőlem a porszemtől valamit. Hát ez azért elég nagy dolog. Amikor mondjuk különböző szintek vannak, meg ingerküszöbök, gondolom minnyájunknál, ki kéri azt a valamit. Talán ha a feleségünk vagy a férjünk kéri, jó, mindjárt drágám, majd ráér. Vagy a gyermekünk kéri, persze kicsim, mindjárt megyek, vagy valamennyit megcsinálok bele, ne nyaggasson már annyit. De hogyha a főnökünk kéri, azért csak ugrunk egy kicsit gyorsabban, hiszen mégis az állásunk függ tőle. De a világ mindenség ura kér, akkor ugrasz rögtön? Akkor hogy állunk ezzel? Komolyan vesszük? Egy élő úr hív valamire, aki olyan hatalmas, hogy azt fel se tudom fogni. Az engedelmesség ma botrány, mikor mindenki a maga ura akar lenni. Senki nem mondja meg nekem. Nekem nem mondja meg senki. Hányszor halljuk ezeket a mondatokat másoktól? Ne szólj bele, én tudom. Engedelmesség. És botrány, ha az ember önként alárendeli magát valakinek, főleg valaki olyas valakinek, akit még igazából sosem látott. Csak hallott róla, beszélt vele, de nem látta. Az engedelmes embert lenézik, birkának nézik. Az engedelmesség botrány. És Jézusé még inkább botrány. Egy Isten, aki engedelmeskedett a végsőkig, aki nem mondta, hogy hát ez már nem fér bele. Aki nem mondta, hogy kikérem magamnak, én, a világ mindenség ura, jöjjek el és legyek ember. Ember, aki meghal. Alárendelte magát annak, aki az univerzumot alkotta, aki a végsőkig szereti az engedetlen embert, alárendelte magát. Nem hagyott ki belőle semmit, nem akart megspórolni egy részt sem. Ebbe az engedelmességbe beleütköznek a zsidók, mert ez szívből, hitből jövő engedelmes küldetés, és nem egy kipipálható teljesítmény, amit mára kipipálhatok, hogy na, ma jó voltam, ma megtettem ennyi lépést szombatnapon, és ennyit nem, vagy ma elolvastam ennyit a Tórából. Merünk-e ráépülni erre a botránkozás kövére? Bevállaljuk-e a botrányt a kockázattal, a törékenységgel, és a végsőkig való engedelmességgel? Merünk-e ilyen botrányos életet élni ma? Mert ő mindig meghökkentő. Ki követő életében pedig miért ne lenne az? Ha Isten az egész Biblián keresztül meglepő, és mi az ő életének folytatása vagyunk, hiszen bennünk él, akkor miért ne lenne az ma is? A te életedben, az én életemben. Akkor miért gondoljuk, hogy a mi életünkben Jézus keresztbetett lábbal nézni a tévét a fotelből, és igazából nem nagyon mozdulna. Persze lehet tévét nézni, ezt nem azért mondtam, de hogy nem kényelmesedett el. Megbotlanak-e mások az életünkben? Meghökkentő-e az, ahogy élünk? Mert aki hisz ő benne, nem szégyenül meg, olvassuk az igébe. Lehet, hogy az emberek előtt igen. Lehet, hogy ők nem értenek. De Isten előtt nem szégyenülünk meg. Az ember a bűnesetnél elszégyeli magát, amikor bűnt követel, és hát fügefa leveleket köt magára, elbújik a fa mögé, amikor Isten előjön. Aki vállalja a botrányt Jézussal, a szégyen nélkül teljes szabadsággal állhat előtte. És nem csak a végén, a végítéletnél, hanem most. Már most. Ilyen felszabadultak lehetünk. Nekem egyébként most, hogy a szobatisztaság rögös útját járjuk, már talán a végét, a nagyobbik fiammal, akkor értettem, hogy ez mit jelent. Döbbenetes, hogy a kisgyerekek pucéra rohangálnak a lakásba. És mosolyog, egy szám mosolyban ott rohangál, és nem szégyeli, hogy kicsit nagy a hasam, vagy hát mesztelen vagyok. Miért nem? Mert az anyja vagyok. Mert neki még nem volt nyilván rossz tapasztalata erről, mert neki még nem ez számít. Talán suta példa ez. De annak lehet olyan a kapcsolata Istennel, mint gyermeknek a szülővel, akivel úgy lehet, ahogy akar, aki vállalja ezt a botrányt, és ez nem szégyenül meg. Mert ez az Isten már látott mindent belőle, ahogy a szülő is látott már mindent a gyermekétől, sok mindent. Nem rökönyödik meg rajta. Azért, mert elfogadja úgy, ahogy van. Úgy, ahogy van. Jézusért. Amen. Legyünk most egy kicsit csendben, aztán pedig majd együtt fogunk imádkozni. Köszönjük neked, Istenünk, a botránkozás kövét. Köszönjük azt, hogy te botránnyá lettél értünk, hogy eljöttél, hogy megválts, hogy megszabadíts bennünket. Kérünk, Istenünk, hogy tudjunk rád épülni, rád építeni az életünket. Látod, hogy ez mennyi nehézségbe ütközik nálunk is, hogy félünk mások véleményétől, félünk attól, hogy megszégyenülünk, félünk attól, hogy nem értenek, nem fogadnak be mások. Kérünk, Istenünk, hogy adj nekünk erőt ahhoz, hogy merjük vállalni azt, amire te hívsz bennünket. Merjünk téged vállalni az életünkben. Segíts, hogy egyre kisebbek lehessünk, hogy egyre nagyobb lehess bennünk, hogy egyre tisztábban és világosabban, egyre érthetőbben kiábrázolódjon a te arcod rajtunk. Kérünk, hogy így áld meg az életünket, így áld meg a szabadságunkat is, a pihenésünket is. Így áld meg, Istenünk, a betegeinket, gyászolóinkat. Te mutass nekik világosságot a bajban, a fájdalomban. Kérünk, hogy vigyázz azokra, Istenünk, akik most távol vannak, te őrizd őket. És kérünk, hogy így áld meg az egész gyülekezetünket. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva vegyük, fogadjuk Isten áldását. És az Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.